4,2%-kal nőttek a reálkeresetek áprilisban a KSH adatai szerint. A bruttó átlagkereset közel 240 ezer forint volt. Letette az esküt az új spanyol uralkodó 6. Fülöp apja lemondása után lépett trónra. Egységes lesz a mobilparkolás júliustól a szolgáltatásért, várhatóan kevesebbet kell majd fizetni. A híradót látják, jó estét kívánok! Több mint 6%-kal nőttek a fizetések az év első 4 hónapjában az előző évhez képest a KSH adatai szerint, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva. Ez azt jelenti, hogy bruttó 15 ezer forinttal kap többet egy átlagosan kereső munkavállaló, mint tavaly ilyenkor. A híradónak nyilatkozó elemző szerint, mivel az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem volt infláció, ezért jelentős a reálbér növekedés is, vagyis nő a fizetések vásárlóértéke.
Lassan 2 éve dolgozom a társaságunknál, ez az idei béremelés volt az egyik legnagyobb béremelés, amit kaptam, az havi szintén bruttó 20 ezer forintot jelent.
80-an dolgoznak ennél az online biztosítás közvetítő cégnél. Az év elején mindenkinek megemelték a fizetését, átlagosan 5%-kal.
Nekünk is sikerült a teljesítésünket, az értékesített szerződések számát növelni. Másrészt az embereket is, a jó embereket is szeretnénk megtartani, illetve új területeket, új pozíciókat is nyitottunk, és ez a 3 dolog együttesen azt mondta, hogy szükséges volt ezt meglépnünk.
Ennél a cégnél az országos átlagnál magasabbak a bérek, valamivel 300 ezer forint fölött van az átlagfizetés. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint továbbra is a pénzügyi és biztosítási területen dolgozók keresnek a legjobban. Az év első 4 hónapjában közfoglalkoztatottak nélkül számolva több mint 6%-kal emelkedtek a bérek az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy amíg tavaly ilyenkor a magyar átlagfizetés 231 ezer forint volt, addig mára ez körülbelül 15 ezer forinttal, majdnem 246 ezer forintra emelkedett.
Ez elég jelentős mértékű a reálkeresetnek a növekedése.
A híradónak nyilatkozó elemző szerint, mivel az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem volt infláció, nőttek a reálbérek is, így többet érnek a fizetések. Török Bálint azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a közszférában végrehajtott béremelések javítják a statisztikát, hiszen a magánvállalkozásoknál is jelentősen emelkedtek a fizetések, sőt, nőtt a foglalkoztatás is.
A keresetek mellett a foglalkoztatottság is most már tendenciózusan javul az elmúlt több mint fél évben. Ennek nyilvánvalóan kedvező hatása lehet a háztartások jövedelmi helyzetére, és ezt a megemelkedett jövedelmet jó részt valószínűleg a fogyasztásra fogják költeni, kisebb részen pedig valószínűleg a hitelek törlesztésére, illetve megtakarításra.
A szakértő szerint már az első negyedéves 3,5%-os GDP növekedés is arra utal, hogy a háztartások egyre többet költenek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében azt írta, hogy az átlagbérek folyamatos emelkedése lehetőséget ad a lakosság számára a magasabb életszínvonal megteremtéséhez.
A Nemzetgazdasági Minisztérium július 1-től idén is meghirdeti a nyári diákmunkaprogramot, amelynek keretében 16-25 év közötti diákok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munka lehetőséget. A kormányzat erre a célra 1,5 milliárd forintot biztosít.
Sorra érkeznek a diákok az egyik iskola szövetkezet nyíregyházi irodájába. Sokan közülük már visszatérő ügyfélnek számítanak.
Csomagolás, válogatás és szalagmenti munkákat végzek.
Úgy konkrétan nem gyűjtök semmire, később például jogosítványra, telefonra vagy akármire jó lehet ez a pénz.
A diákok a mezőgazdasági vagy fizikai munkáktól kezdve az adminisztratív feladatokon át a tolmácsolásig vagy például a hostesskedésig számos lehetőség közül választhatnak. A keresetek a munkától függően változnak.
Általában az alapórabér az 584 forintos bruttó órabér, ez az, amit általában a diákok meg szoktak kapni. Hogyha szaktudást vagy nyelvtudást igénylő munkakörökről beszélünk, akkor ez sokkal magasabb, tehát 7-800 forintot is elérheti.
Magyarországon az iskola szövetkezetek évente csaknem 130 ezer nappali tagozatos diáknak segítenek állást találni, főleg a nyári időszakra.
Legutóbb ennek a parknak a rendbetételében segítkeztek a diákok is.
A Pest megyei Albertírsán az önkormányzat foglalkoztatja majd a tanulókat a kormány által tavaly elindított nyári diákmunkaprogram keretében. A kisvárosban szeretnék, ha idén is legalább 30 középiskolásnak, egyetemistának tudnának így segíteni.
A munkavégzésükről pedig csak jót tudok mondani. Nyilván örülnek annak, hogy nyárban is kiszabadulnak, de amit feladatul kapnak, amit kérünk tőlük, azt maximálisan teljesítik.
Nagyságrendileg 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre a programban.
A július 1-től induló és augusztus 31-ig tartó programban 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok kaphatnak munkát, elsősorban az önkormányzatoknál. A kormány teljes mértékben állja a béreket.
A szakképzettséggel rendelkezőnél 88.500 forint per fő per hó lehet a támogatás, a szakképzetlenek esetében pedig 76.125 forint.
A nyári diákmunka program keretében várhatóan 16-17.000 fiatal dolgozhat majd.
Mint a program indul a rezsitartozást felhalmozott családok megsegítésére Csepelen. Az önkormányzat a helyi gáz- és áramszolgáltatóval több 10 millió forinttal segít a családoknak, hogy ne kerüljenek adósság spirálba. Magyarországon minden negyedik fogyasztónak van tartozása, de számuk csökken. Tavaly már 27%-kal kevesebb családnál kellett kikapcsolni a gázt és az áramot, mint egy évvel korábban.
Egyedül lakik Csepeli bérlakásában Farkas Jánosné. Azt meséli, nemrég jött ki a kórházból is, amíg bent volt, kikapcsolták nála az áramot. A 30.000 forintos nyugdíjából, ahogy mondja, nem futja a csekkekre.
Gázom is csak úgy van, hogy azt már elvitték, ilyen kártyás van, villonnál is van tartozásom, 100.000 forint.
Hozzá hasonlóan több száz csepelinek van be nem fizetett gáz- és villanyszámlája. Azokon segítene most az önkormányzat, akik hajlandóak kiegyenlíteni tartozásokat, de a nagy terheket már nem bírják.
Nem halad, hanem hálót adunk az emberek kezébe.
A rezsiadósság kezelő mintaprogram lényege, hogy a csepeli önkormányzat és a közműcégek átvállalják a nehéz helyzetű családok tartozásának a felét, hogy ne kerüljenek adósság spirálba.
Sok száz csepeli családon fogunk tudni segíteni a 49%-os adósság átvállalással, és olyan helyzetbe tudjuk őket hozni, hogy a maradék adósságukat saját maguk tudják rendezni.
Azt szeretnék, ha a csepeli mintaprogramot más térségek is átvennék. Magyarországon tavaly minden negyedik családnak volt valamilyen rezsitartozása. A legtöbb adós 3 hónapnál is hosszabb ideje nem fizette a gázt, az áramot vagy a távhőt, és a fogyasztók mintegy 4,5%-ának volt egy évnél is régebbi tartozása valamelyik szolgáltatónál. A számokból ugyanakkor az látszik, tavaly már kevesebben tartoztak, mint 2012-ben. Az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a híradó kérdésére azt közölte, 2013 végére az egy évvel korábbihoz képest 25%-kal csökkent azoknak a száma, akik 3 hónapja nem fizették a gázt. És tavaly már 27%-kal kevesebb embernél kellett kikapcsolni a közműszolgáltatást, mint 2012-ben. Szakértők szerint a rezsicsökkentésnek köszönhetően a családok többet takarítottak meg, és sokan a korábban felhalmozott tartozásaikat is elkezdték visszafizetni.
Mintegy 400 milliárd forintba kerülnek majd a bankoknak azok az intézkedések, amelyeket a devizahitelesek megsegítésére hozhatnak, és az összeg nagy részét a pénzintézeteknek kell állniuk, mondta az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának fideszes elnöke a Reuters hírügynökségnek. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kúria jogegységi döntése világossá tette, hogy a bankoknak kompenzálniuk kell ügyfeleiket a törvénytelen kamatemelésekért és az árfolyam résért. Hozzátette, egyelőre nincs döntés arról, hogy mennyivel csökkennek majd az adósok törlesztő részletei. Nemzeti emléknap van ma, 23 éve ugyanis ezen a napon hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katona. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén a házelnök azt mondta, a szabadságot nem adják ingyen, azt ki kell harcolni. Kövér László úgy fogalmazott, magyar nemzedékek évszázados vágya teljesülhetett be 23 évvel ezelőtt. 1991. június 19-én utolsóként Viktor Shilov, altábornagy, a kivonuló szovjet katonák parancsnoka lépte át a magyar határt. Ezzel 1944 óta először fordult elő, hogy nem állomásozott idegen katona magyar földön. 2001-ben az országgyűlés június 19-ét nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság napjává nyilvánította. Átadták a Budapest díszpolgára címeket a fővárosi közgyűlés ünnepi ülésén. Összesen 13 személy kapott elismerést, köztük Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó, és Rubik Ernő, a Rubik kocka feltalálója. A szabadságnapja alkalmából tartott ünnepségen Tarlós István főpolgármester kijelentette: Budapest ma már olyan főváros, amely büszke lehet a múltra, amelyre építve, a közösség érdekét szem előtt tartva alakíthatja a jelent, és építkezhet a jövőért. Hozzátette: Budapest akkor lehet erős, ha városért mindenki együtt dolgozik, félretéve az egyéni érdekeket. Újabb három államtitkárnak adta át kinevezését Áder János köztársasági elnök. Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára lesz. Vitályos Eszter Zsuzsannát a miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárává nevezték ki, míg Pogácsás Tibor a belügyminisztérium önkormányzati területért felelős államtitkári posztját töltheti be. Letette a királyi esküt az új spanyol uralkodó 6. Fülöp. Madridban látványos ünnepségekkel köszöntötték az új királyt, aki édesapját, a 39 évig uralkodó első János Károlyt követi a trónon. A fiatal uralkodó legfontosabb, egyben legnehezebb feladata az lesz, hogy visszaszerezze a spanyol uralkodó ház megtépázott népszerűségét.
6. Fülöp, Spanyolország új uralkodója ünnepélyes keretek között tette le az esküt a madridi parlamentben csütörtökön délelőtt.
Viva el rey!
Viva!
Viva España!
Viva!
A 46 éves király esküjével megfogadta, hogy feladatainak eleget tesz, és jó uralkodó lesz. Esküszöm, hogy megbizatásomat hűséggel látom el, betartom és betartatom az alkotmányt és a törvényeket, tiszteletben tartom az állampolgárok és az autonóm régiók jogait, mondta az új uralkodó. A frissen megválasztott uralkodót a hagyományok szerint nem koronázták meg. 6. Fülöp azonban előzőleg átvette apjától a fegyveres erők főparancsnoki válszallagot, amivel gyakorlatilag megkezdődött a több lépcsős beiktatási ceremónia. A trónról a hónap elején lemondott első János Károly a királyi rezidencián a Sarzuela palotában adta át a vörös selyemszalagot katonai egyenruhába öltözött fiának. Madrid utcáin több tízezren gyűltek össze, hogy köszöntsék az új királyt és családját. Fülöp beiktatásától függetlenül már a nap első percétől királynak számít, miután 76 éves apja előző nap ünnepélyesen aláírta a lemondását lehetővé tevő törvényt. Döntését azzal indokolta, hogy teret akar engedni az új nemzedéknek. A spanyolokat meglepte az uralkodó döntése, de a legtöbben egyetértenek a változással. Ez egy fontos pillanat. Az uralkodó megfáradt, az országnak szüksége van egy erős, fiatal királyra, mondja egy madridi nő. Az új királyt már gyerekkorától kezdve uralkodónak nevelték. Ő az első spanyol király, aki egyetemet végzett, és több nyelven beszél. 1992-ben a vitorlás csapat tagjaként részt vett a barcelonai olimpián is. Nagy feladata most az lesz, hogy helyreállítsa a spanyol uralkodóház utóbbi időben megkopott népszerűségét. Ebben felesége Letícia Ortez is segítheti, akit televíziós újságíróként ismertek meg a spanyolok. A fiatal hercegné polgári származású, nagyapja taxisofőr volt, ezért csak fokozatosan tudta elfogadtatni magát az alattvalókkal. Az új királyi párnak két kislánya van, így Fülöpöt feltehetően a most 9 éves és egyben Európa legfiatalabb trónörököse Eleonóra követi majd a trónon.
Kitűzte a székely zászlót Nagyváradi parlamenti irodájának falára Tőkés László európai parlamenti képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt által szervezett villámcsődületre több mint 500-an jöttek el. Szolidaritást vállaltak azokkal a székelyföldiekkel, akiket a román hatóságok a székely zászló kitétele miatt zaklattak. Sokan Vas Albert kötetet is hoztak magukkal, így tiltakozva az író kultusza körül kialakult botrány sorozat, valamint a magyar kulturális szimbólumok lábbal ellen. A szolidaritás jeléül Párcium 14 településén tűzték ki egy időben a székely zászlót.
Mi azt reméljük, hogy előbb-utóbb Európa szava és az emberi és közösségi jogok és a kisebbségekkel szembeni diszkrimináció tilalma megteszi a hatását, és észhez térnek Bukarestben, észhez tér a Viktor Ponta kormány, és meg fog oldódni ez a kérdés.
Amennyiben az 1996-ban kötött román-magyar alapszerződés nem segíti, hanem akadályozza az erdélyi-magyar autonómia törekvéseket, akkor ezt felül kell vizsgálni, jelentette ki Toró T. Tibor Kolozsváron. Az erdélyi-magyar néppárt elnöke ezt annak kapcsán mondta, hogy a román kormány elutasította a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott autonómia igényt megfogalmazó petíciót. Toró szerint, miután a román parlament elfogadta az alapszerződést, azzal a romániai jogrend részévé vált az Európa Tanács 1201-es számú ajánlása is, amely a tömbben élő nemzeti kisebbségek önálló közigazgatáshoz és különleges státushoz való jogát rögzíti. Az ehhez fűzött lábjegyzet azonban kibúvót biztosít Románia számára, hogy autonómiát biztosítson az erdélyi magyarság számára.
A szerződő felek vizsgálják meg ennek az alapszerződésnek az érvényességét, mind a román, mind a magyar fél tegye ezt meg. A román fél oldal, a román fél a jelenlegi román kormány mondott ül az RMDS, az erdély magyarok képviseletében, érvényesítse a kormányzati felelősségét, éljen ezzel a lehetőséggel és felelősséggel, és igen, alakítson ki egy olyan álláspontot a román kormányban, hogy az pozitív legyen az autonómia törekvéseink szempontjából, ha erre pedig képtelen, akkor ne vállaljon ilyen szerepet.
Romániában azért lesz kulturális és hosszú távon területi autonómia, mert az RMDS nap mint nap ezért dolgozik a parlamentben, az önkormányzatokban, az Európai Parlamentben és a kormányban. Reagált Toró T. Tibor nyilatkozatára Kovács Péter. Az RMDS főtitkára szerint az Európa Tanács 1201-es a területi autonómiára is vonatkozó ajánlásával kapcsolatban jelenleg jogi zsonglőrködés folyik. Átfogó kutatást indít a külhoni magyar ifjúság helyzetének javítása érdekében a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet. A tanulmány a hatékony nemzeti stratégia kialakításának szerves részét képezi majd.
Péter és Attila a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar másodéves hallgatói. Mindketten a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programja segítségével tanulhatnak felsőoktatási intézményben.
Az a kötelességem, hogy a jelentéseket rendszeresen kitöltsem és beírjam a következő tanévet. Most már kicsit szigorítottak az elsősök a mostani generáción, mivel nekik már átlaghoz van kötve az ösztöndíj megtartása, de az sem vészes megtartani.
Pillanatnyilag csak a Vajdaságban több mint 1000 külhoni hallgató kap havi 120 és 150 euró közötti ösztöndíjat. A Kárpát-medencei magyar ifjúság helyzetének további javítása érdekében átfogó tanulmányt készít a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet. Szász Jenő elnök szerint az elmúlt 4 év az ünnepnapokat hozta el a határon túli magyarok számára, de most már a hétköznapokon is folytatni kell a munkát.
A hétköznapoknak kívántunk tartalmat adni, mert értelmezésünk szerint a nemzetegyesítés összefüggő Kárpát-medencei hálózatok kiépítését, jól működő rendszerek felállítását jelenti az élet valamennyi területén.
A kutatás célja egy olyan javaslatcsomag kidolgozása, amelyet később a gyakorlatban alkalmaznak majd.
A magyar állam, mint kiterjedt, összetett, bonyolult intézményrendszer azonban nem lesz hosszú távon sikeres, ha nem áll mögötte hatékony nemzeti stratégia. Nem áll mögötte átgondolt és végrehajtható jövőkép. A jövő az mindig a fiataloké.
A megállapításokról szóló kötetet november közepéig publikálja a kutatóintézet. A projekt költségvetése összesen 18,6 millió forint.
Legalább 50 milliárd forintot lehetne beszedni az MSZP által javasolt, általuk oligarcha adónak nevezett közteherből, mondta a párt frakcióvezető helyettese. Lukács Zoltán közölte, az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatok alapján nagyobb mértékű adót kellene fizetniük a bevételüket szinte kizárólag állami forrásból szerző vállalkozásoknak.
Mi azt gondoljuk, hogy ha valaki itt 2 marokkal vesz a közösből, ha valaki itt a magyar embereknek a pénzén gazdagodik, méghozzá tisztességtelen módon gazdagodik, akkor ez mindenképpen fizessen is többet az államkasszába.
Növelni a Jobbik a gyermekvállalás támogatását. Schneider Tamás, a párt országgyűlési képviselője napirendelőtti felszólalásában azt mondta, jelentősen emelnék a 2 gyermekesek családi adókedvezményét, mert a 2 gyermekes családok támogatása az elmúlt 10 évben drasztikusan lecsökkent, ezért kell őket segíteni. Hozzátette, szerinte az érintett tárca is belátta, hogy az adókedvezmény lehetőségével pont a legalacsonyabb jövedelműek nem tudnak élni. Nem csak a bankoknak, hanem a korábbi kormányoknak is van elszámolnivalója a devizahiteles konstrukcióért, jelentette ki Schiffer András, az LMP társelnöke, a kúria devizahitelesekkel kapcsolatos döntéséről szólva azt mondta, árfolyam kockázatnak nincs helye a hitelszerződésben. A politikus bírálta az első Orbán kormányt és az azt követő szocialista kabineteket is, hangsúlyozta, a jegybanki vezetéseknek is felelősségük van az eladósodásban.
Nem csak a bankoknak, az elmúlt 10 év kormányainak is van elszámolnivalója. Ez az egész konstrukció, ez a hibás termék 2 millió embert nyomorított meg, kis- és középvállalkozások ezreit tette tönkre, befagyasztotta a hitelpiacot, és nulla növekedési pályára lökte a magyar nemzetgazdaságot.
Július 1-én indul az egységes országos mobilparkolási rendszer. A szolgáltatást országszerte valamennyi fizetős önkormányzati parkolóban igénybe lehet majd venni. A nemzeti mobilfizetési rendszerben megváltoznak a mobilparkolás indításához és leállításához szükséges telefonszámok. A leggyakrabban használt 810-es előhívó 763-ra módosul.
Szórólapokon figyelmeztetik az autósokat a parkoló ellenőrök, hogy július 1-től változások lesznek a mobil parkolásban. Az eddig leggyakrabban használt 810-es előhívó 763-ra módosul, a 4-jegyű zónakódok azonban nem változnak. A szolgáltatást csak nem kétszer annyi településen lehet majd igénybe venni, mint most.
Eddig 42 helyen lehetett elérni a mobiltelefonnal történő parkolási fizetés, az egységes rendszerrel ez kiterjed minden olyan területre, ahol közterületi fizető parkoló rendszer van, tehát induláskor az 70 helyet jelent.
Az új rendszerben az eddiginél több mobil parkolási szolgáltató közül lehet majd választani, a parkolási díjak azonban nem változnak. A szolgáltatást továbbra is SMS-sel, telefonhívással vagy mobil applikációval lehet használni. A Nemzeti Mobilfizetési ZRT honlapján pedig már most regisztrálhatnak azok, akik előre fel akarják tölteni a mobilparkolási egyenlegüket.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Szőke Vikitől, aztán az időjárás jelentés és a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!